Sziasztok! A mai adásban most kivételesen fantasyről nem fogunk beszélni. A fantasy szezonra egy külön nagy évadzárót tervezünk majd a hét későbbi részére, úgyhogy most megnézzük azt, hogy mi történt az előző héten az NFL-ben. Nem fogunk minden meccsel foglalkozni, csak aminek bármilyen jelentősége van a továbbiakra való tekintettel. Jön majd egy utolsó hét is, nyilván ott is már csak néhány meccs lesz, amire érdemes odafigyelni, próbáljuk ezeket majd kicsit körbejárni. Az epizód fő célja viszont a rész második felében lesz, amikor is össze fogjuk rakni a szezon All-Pro csapatait. Szerintem ez egy sokkal érdekesebb dolog, mint a Pro Bowl játékosokról beszélni. Bizonyos esetekben akár az egyéni díjaknál is fontosabb az, hogy kinek hány All-Pro szereplése van, akár csak egy későbbi Hall of Fame bejelentés kapcsán is. Az All-Pro azért tényleg jelentős tud lenni. A mai adásban hárman leszünk erre, itt van velem Peti és Matyi. Sziasztok, srácok! Meséltek valamit, hogy vagytok? Peti, hogy vagy?
Ó, sziasztok! Hát figyelj, én valahogy túléltem ezt a vasárnapi számomra borzasztó 7 órási sávot, utána volt egy egész jó 10 órási sáv. Őszinte legyek, már mind a playoffról szól nálam is, már egy kicsit, hogy ezek a utolsó pár hetek arról szólnak, hogy már csak dőljön el, rázódjon össze ez a bizonyos playoff gyökér bracket, és hogyha ez megvan, akkor most már remélem, hogy azért ilyen nagyon éles, nagyon véres, nagyon erős, nagyon technikás focit fogunk látni. Az elmúlt hetekben azért voltak olyan meccsek, amik őszintén, Bence, Matyi, szerintem még Kalic színvonalat sem ütötte meg.
Hát igen, például ez a Tyler Huntley, Dorian Thompson, Robinson mérkőzés ilyen volt most a héten. Erről hál' Istennek kell majd beszélnünk.
Bocsánat, de volt 6-3-as meccsünk is, szóval a futball ünnepi.
Ja.
Tehát itt fúha.
Csak a szokásos Thursday night foci.
Hát, sziasztok! Hát nálam minden fullos, volt karácsony, jön az új év. Peti olyan sok szép dolgot elmondott az elmúlt hetek fociáról, hogy túl sok minden nem tudok én hozzáfűzni. Playoffot már, mert én is várom nagyon, ott azért durva dolgok lesznek, legalábbis remélem.
Hát akkor időrendi sorrendben haladva, nem tudom, volt kettő karácsonyi meccs, olyan szinten említsük meg, hogy ez így volt, és a Netflixen volt, és ez tök jó volt, viszont a meccsek értékeltetnek, úgyhogy szerintem hagyjuk is. Utána, amit Peti is mondott, egy 6-3-as Thursday Night foci semmi jelentőség. Na és akkor szombaton volt egy Bengals Broncos, ami parádés volt, és a Bengals életben tartotta a rájátszás esélyeit, amiről majd még később úgy is fogunk beszélni. Peti, mesélj erről. Láttad a meccset, gondolom. Milyen élményeid voltak a mérkőzéssel kapcsolatban?
Az összefoglalóját néztem meg a meccsnek. Összességében tetszett, amit láttam. És most itt azt szeretném kiemelni, hogy tudjuk azt, hogy milyen oktán számon próbálja ezt a playoff run csinálni a Bengals, ami szerintem hát jelenleg kijelenthetjük az AFC-nek talán a legveszélyesebb csapatáról beszélünk. Ezt így kimerem jelenteni, mint Bills fan is. És Burrow ihletett állapotban van, vértivott, nem lehet visszafogni. Szóval nem úgy viselkedik, mint akinek már mondjuk úgy, hogy a félig a felmondás idejét tölteni, így a szezonzárás tekintve, és tényleg megragadják az utolsó szalmaszálakat is. Viszont szerintem nagyon szépen nézett ki ez a Denver. Most itt mindent ahhoz képest kell értékelni. Amit kinézek ebből a Denverből, amit gondoltam ebből a Denverből, fél maximálisan kihozzák. Az, hogy overtime-ig tudsz menni egy ilyen Bengals ellen, és úgy, hogy nem mentél le kutyába. Nem igazán volt az, hogy jaj, a védelem nem volt jó, jaj, szerencséjük volt egyéni hibák. Nem, ez egy teljesen jó haladó. Volt futás, passzjáték ment, Marvin Mims Jr. megjelent valahogy így az éterben, senki se tudja, hogy 2 touchdown, 100 yard, őrület. És azt mondom, hogy ez a változatos, jól, tehát azt a benyomást kelti nálam most a Denver, hogy ez egy csapat, amelyik építkezik és halad. És ez tök jó. És mondom, ezzel számomra, hogy abszolút túl teljesítést csináltak az évem. Maga a meccsről csak annyit, hogy csihipuhi volt, és ezt mindenki szereti. Tehát volt olyan, vezetett a Denver, volt olyan, vezetett a Cincy, amit szerintem a legjobban szeretünk, és az utolsó negyedben ugye gyakorlatilag ott volt szintén egy ilyen fej-fej mellett haladtak, overtime, és az overtime-ban is ugye Cincy egy gyönyörű 6-pontos szituval megoldotta a feladatot. Voltak azért érdekesek, hogy a Jamar Chase-nak is volt azért a red zone-ban dropja, meg stb. Most ezt hagyjuk, nem akarok ebben a részbe belemenni, mert ilyen hibák mindig benne vannak a játékban, de ez olyan szintű adok-kapok volt fej-fej mellett haladva, hogy én megkockáztatom, hogy az év egyik, ha csak nem legjobb alapszakasz meccsét kaptuk, ami így a playoff front is beleszámítva. Mondom, változatos meccs volt, volt csihipuhi, Burrow-nak a passzjáték az egyszerűen hihetetlen, nem lehet vele mit kezdeni. A futójátékot nem tudják beindítani a Cincinnél, ezt be kell látni, ezzel szerintem egyetérthetünk, srácok. T. Higgins meg egy brutálisat hozott. Ha ezt nekem a fantasy elődöntőbe hozza, akkor még döntős is lehettem volna két ligámban is, de nem sikerült. Szóval most azt mondom, hogy mondom, tetszett ez a csihipuhi. Nagyon-nagyon tetszett. Ez egy színvonalas mérkőzés volt, amit azért nem kényeztettek el minket az elmúlt hetekben.
Így van, így van. Matyi, kérlek, egy annyit reagálj nekem, hogyha a Bengals bejut a rájátszásba valahogy, akkor Joe Burrow jelentős MVP szavazatot kaphat?
Nem. Kapni kaphat, de az a probléma, hogy itt az MVP-nél mindig a csapatot is értékelik, és a Bengals éppen csak bejutást nem fogják ilyen szempontból, amikor Ellen meg Lamar meg hasonló jelöltek vannak MVP oldalon.
Oké, akkor ezt már nem adjuk meg neki. Na de nem minden csapat volt ennyire ügyes, akik az AFC rájátszásért küzdöttek. Van nekünk egy Indianapolis Coltsunk ugyanis, akik sikerült elrontaniuk a playoff esélyeiket a New Yorki óriások ellen. Nem tudom, hogy ennél lehetett cikibb teljesítményt csinálni. Mai napon láthattunk is egy statisztikát a Discord chatünkön, hogy Drew Lock olyan teljesítményt hozott a Colts védelem ellen, ami valami 1999 óta a hatodik legjobb teljesítmény különböző statisztikák alapján. Tehát, hogy teljes mértékben nevetséges a dolog, és hát a Giants meg elrontotta az 1-1-ét. Matyi, mi a véleményed erről így összességében?
Ez egy hatalmas buli meccs volt, és nagyon szórakoztató lett volna, hogyha mondjuk két 6-10-es csapat játszik egymás ellen, és nem tudjuk, hogy igazából a Giantsnek veszítenie kell, a Coltsnak meg nyernie kell, és ugye az ellenkező történt. Így elég fejfogós volt, de hozzáállunk, hogy egy buli meccs volt, tényleg a Giants elszabadult Lockkal az élen. Ha valaki ellen ezt meg lehet tenni, akkor ugye ez a Colts defense, ahol most még a futásvédelem sem működött igazán jól, pedig az általában szokott, vagy hát legalábbis a front seven, a secondary mindig is sebezhető volt, most pedig egy Drew Lock szarrá égette. Buli meccs volt, ahol nem olyan eredmény született, aminek történnie kellett volna. Tényleg emeljük ki az élvezetes faktort, és köszönjük meg, hogy ezt a Coltsot ezt biztosan nem látjuk playoffban, mert ugyan mutattak jó dolgokat, de ez a védelem, meg akik így ki tudnak kapni, ők ne legyenek playoff közelében sem, nemhogy PO-ban. Mondom, élvezetes volt, tök furú, hogy így alakult, gratulálok a Giantsnek, hogy rontanak a draft pickjükön. Ja, mondom, buli volt, ez a legfontosabb belőle, a szurkolóikat meg sajnálom.
Hát kiírta volna, hogy Drew Lock lehetne a első számú irányítója a fantasy bajnoki heteknek, de erről majd a srácok úgyis beszélnek később.
Hát ez borzasztó meccs volt. Tudjátok, mit tett az eszembe? Amikor egy horrorfilmen nevetsz. Tehát van a Jason X Friday péntek 13 sorozatból készítettek egy filmet, ami egy nevetséges horrorfilm, de annyit nevettem rajta, hogy szuper volt. Nem egyik kedvenc film, amit meg szeretek nézni, ilyen trash kategória majd, hogy nem. Ez kb. Olyan volt. Ez, figyelj, amit Flacco leművelt, az már tényleg már ott voltál, hogy én tudom, hogy olasz csődör, de ezt a lovat már le kellett volna lőni, mert már rossz volt nézni ezt a szenvedést. Bocsánat, a végén, amit leművelt, az nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas volt. Ez a meccs, ez pusztán csak arról szólt, hogy legalább láttuk azt, hogy Neighbors-szel számolni kell, szerintem jövőre is, mert brutális, hogy milyen évet hozott ilyen irányítókkal. De összességében nekem az, hogy az 1-1-hez nem akart ragaszkodni a Giants, ez gyönyörűen mutatja azt, hogy a front office-nak mennyire kompetensen kell tudnia kezelni a keretét és a játékos keretét, beleértem az edzői stábot is most a keret alatt, bocsánat, hogy nem tudták szerintem ezt megfelelően lekommunikálni, hogy srácok, itt most nekünk egy jó pick kéne. Ezzel gyakorlatilag az 1-1-et elbukta a Giants. Ez ennyi volt. Én most azt mondom, hogy ez az a pont, ez a fejetlenség. Nem hiszek annyira a tankolásban továbbra sem az NFL-ben. Szerintem nem egy létező dolog. Itt annyira nyomnak a szerződésekre játékosok, mert simán kattolják őket. Simán. Tehát itt olyan, ez nem az NBA. Itt másképp, más a rendszer. És egyszerűen azt, hogy a Giants szerintem ezt megtette, lehet egy szórakoztató meccsen kikapni is, de ez az a baj, hogy mint két angol úriember, akik egyszer érnek az ajtóhoz. Kérem, jöjjön önbe. Jaj, nem, jöjjön ön. Így ezt éreztem végig. Azt se mind a kettő ki akart kapni, azt a Giants végül harapott egyet, aztán ők gyorsan fogtak és megnyerték ezt a meccset. Nekem ez borzasztó volt. És az, hogy AR-t kiteszik, én nem tudom, milyen injury az, ami két nap alatt injury reserve-re tesz egy irányítót, ezt nem is értem. De az, hogy még playoffért pusolhatnál, és tudják azt, hogy jó, bekerülünk a playoffba, nem lenne semmi, mert one and out, de ez szerintem egy in the hunt, helyzetben ez szerintem egy borzalmasan nem a jó foci irányába terelte a dolgot, és tényleg nem is hozott jó élményt így a 7 órási sáv. Nekem ez a tankolás, utolsó heteket hogy menedzseljük, ez pedig pont a Giantsnek most szintén egy nagyon-nagyon rossz mozzanata volt. Ez egy lose-lose meccs volt összességében. Egyetértek Matyival, szórakoztató volt, de ezt valahogy egy ownershipnek, egy a vezetőknek sokkal jobban kell tudnia kezelni, hogy figyeljetek, mit akarunk elérni ebben az utolsó 2 hétben. És most a Giants szerintem lábon lőtte magát egyértelműen.
Na, hát túl sok szót fecséreltünk szerintem erre a borzasztó mérkőzésre. Én most arra kérlek titeket, hogy ti mondjatok ítéletet az én csapatom felett, mert az, hogy a Packersnek mind az 5 veresége a 3 top csapat ellen van, akik az NFC-ben vannak, ugye 2 Vikings elleni, 2 Lions elleni és 1 Eagles elleni vereség, ezek után én komolyan venni ezt a csapatot nem tudom jobban, mint bármelyik utóbbi évek Packersét. Úgyhogy kérlek mondjatok ítéletet, hogy mit láttok ti még ebben az egészben, az idei szezonra nézve?
Ez azt jelenti, hogy majd a playoffban fogja a Packers legyőzni ezeket a csapatokat, hiszen oda tartalékoltak.
Ja, értem. Igen, igen, végül is. Hát nem akarok neveket mondani, de a tévés közvetítésben is arról volt szó, hogy Packersnek nem fontos ez a meccs, és igazából altatnak. Ez biztosan így volt, igen.
Ez igen, mert ugye nagyon fontos lesz, hogy esetleg a 7. helyen, hát figyelj végül is, akkor az Eagles-t kiejtik, aztán mondjuk kiejtik a Vikings, kiejtik a Lions-t, minden rendben lesz. Az a baj a Packers-zel, nekem túl sok volt a sérült, az a 4 darab hiányzó, az pont elég volt ahhoz, hogy ez a csapat éppen csak kikapjon egy Vikings-tel, és ez a legtöbb meccsükre igaz volt egyébként. Én még mindig úgy vagyok, hogy amennyiben visszajönnek a sérültek, tényleg lesz Watson, lesz Walker, lesz itt Bence, mert a tekliai fontosak, amit futásnál csinál, visszajön Alexander, visszajön Evan Williams, furcsa, hogy ezt ki kell mondani, akkor ez a csapat bárkit meg tud majd verni. A playoffban továbbra is a legnagyobb fekete dobozoló ló az a Packers. Ez, hogy most a Vikings ellen így alakult, ez van, a Vikings is egy nagyon jó csapat. Tényleg pek, hogy pont a legjobbak ellen kapott ki a Packers, de gól nélkül vissza tud majd vágni a playoffba. Szerintem én továbbra is nagyon magasan vagyok velük, ha egészségesek és minden egyéb rendben van.
Wow, nagyon pozitív vagy.
Matyi mindig pozitív, ezt te is tudod. Abban egyetértek Matyival, hogy ez a csapat tényleg meglepetést tud okozni. Tehát ezt elfogadom. Viszont nekem az az érzésem, egy picit, amikor a Packers-t végignézem, és nyugodtan szakíts felbe, Bence, hogyha butaságot mondok. Ez a Packers keret, ez egy, amit szeretne csinálni, az az, ami a Bills. Csak egy jobb védelemmel. De nem tudja kihozni, mert Jordan Love nem Josh Allen.
Egyszerűen nincsen
gyakorlatilag egy olyan elkapó, akire hétre a hétre azt mondanám, hogy figyelj velem, mész, ő az a safety blanket, ő az a biztonsági háló, aki majd mindig elkapja. Mindig egy héten előpróbálnak húzni valakit, akivel na majd megoldjuk, de egyszerűen vannak olyan űr egy mérkőzésen a Packers, amikor gyakorlatilag a passzjáték üres. Nincs. És Josh Jacobs próbál szenvedni, mint egy párzó anakonda, ott az inzomba, amit tudjuk, hogy zseniálisan csinál, és George Jacobs előtt le a kalappal, de egyszerűen szerintem ez az offense, ez nem tud úgy összeállni, hogy végig domináljon egy mérkőzést. És akármennyire is hihetetlen, hogy azt hiszem 25-27 lett ez a meccs, ez nem volt annyira szoros meccs. Ezt szeretném kiemelni. Jó meccs volt, főleg a második fél időben azért tényleg látszott, hogy összekapta magát a Packers, de amit most csinál, mint game manager a Vikings, simán lehozta ilyen szempontból. Én most azt fogom kijelenteni, hogy nem tetszik nekem ez a Packers, mert nincsen meg benne az a, amit mindig szoktam mondani fantasyban is, ez itt is igaz, kell, hogy legyen egy nagyon-nagyon jó irányítód, de ha nincsen nagyon-nagyon jó irányítód, akkor legyen mellette egy baromira jó wide receivered. Ez egyszerűen itt nem akar teljesülni. És szerintem, hogyha a passzjátékot nem tudod beindítani, ez egy playoffba kevés lesz. Szóval meglepetés mindig benne van, meg tudjuk, hogy Peter Schrager azt mondta, hogy döntőben lesz a Green Bay Packers, ő meg valamiért ilyen mágusként tök jól megmondja ezeket a Super Bowl döntőket, de én azért annyira optimista nem vagyok, mint Matyi. Sok a sérült, de sok helyen sok a sérült, Matyi, tehát ez nem lett kifogás ma az NFL-ben. Én most...
Az azért akar csak egy picit, tehát az Eaglesnél meg a Vikingsnél azért meglepően. A Vikings védelem konkrétan nem volt ilyen egészséges egész évben, mint ezen a meccsen, tehát mindenki visszajött. Harrison Smith, Ivan Pace, mindenki visszajött, akik az utóbbi hetekben nem voltak. Tehát a Vikings nagyon jól időzíti, úgy néz ki a sérült listát, vagy nem tudom, az Eagles kerettel kapcsolatban, meg az az érzésem, hogy lehet, hogy vannak sérültjeik, akiket majd mindjárt Matyi elkezd sorolni, de még így is annyira erős a keret, hogy olyan, mintha nem lenne sérültjük gyakorlatilag.
Hát kettő fontos hiányzó van az Eaglesnél, az egyik Brandon Graham, aki tényleg nagyon hiányzik, de úgy néz ki, hogy egyszerűen tényleg van elég tehetség ahhoz, hogy ha nem is pótolni, de helyettesíteni tudja a csapat, és Fangio jó rendszerrel dolgozik, tehát működik egyelőre a pótlása, Dallas Goedert meg vissza fog térni, szóval itt nincs nagy probléma. A Packersnél tényleg az a helyzet, hogy négy olyan játékos esett ki, akik mögött nincs rendes pótlás, és akikkel működött ez a csapat. Mondott Peti, hogy nincsen olyan szintű elkapó, én még mindig tartom magam ahhoz, hogy a Packers akkor működik, hogyha az összes target egészséges, ott vannak a pályán, és egyiküknek sem kell világsztárnak lenni, mert így együtt az összképük működik, és ezt nagyon sok meccsen bizonyították. De ha ebből egy kiesik, mint ahogy kiesett most Watson, akkor már is probléma van. Igen, ez nem feltétlenül egy jó csapatépítés, de ha meg mindegyik ott van, akkor meg azt mondod, hogy hát igen, ez működik. Tehát én úgy vagyok vele, hogy a Packers ezek a sérülések most jobban sújtották, és amint ezek a srácok visszajönnek, mert remélhetőleg egyébként visszajönnek playoffra, abban a pillanatban ez a Packers, ez bárkit el tud majd kapni, én ezt továbbra is tartom. Nem lett meg az se, hogyha majd valaki megalázza őket wildcard körben vagy ilyesmi, de azt is tartom, hogy ezek Super Bowl-ig tudnak menni. Jöjjenek vissza a sérültek, mert sokkal playoff, nagyobb szükség van rájuk.
Matyi, bocs, de az, hogy jól tud működni egy offense mondjuk egy Cardinals ellen, meg egy Jacksonville ellen, az engem nem fog meggyőzni. Tehát az offenzet működjön jól a Vikings ellen, az Eagles ellen, a Lions ellen, ami pont nem akart összejönni.
De majd tehát működjön most jól a playoffban. Majd jussunk el, addig nézzük meg, hogy ott mi van. Be fogom ismerni, hogyha minden stimmel a Packersnél, és úgyse jutnak sehova. Én jelenleg továbbra is tartom, hogy ők jók lehetnek, és jók is lesznek.
Az izgalom miatt azt mondom, hogy legyen igazad, de én ezt az előjelet, amit te mondtál, nem látom.
Ja, meg az a baj, hogy ugye egy Rams vagy egy Tampa Bay ellen most adott esetben még egy, azt mondom, hogy 80%-os Packers is esélyes, de egy Eagles ellen a 110%-os Packers sem lesz. Tehát nem, hogy esélyes, de hogy ilyen világszenzáció lenne szerintem nagyjából ott egy győzelem. Úgyhogy lehet, hogy ki se fog derülni sajnos még akkor se, hogyha visszajönnek a sérült játékosok. Na de még erről úgyis beszélünk majd, hogy az utolsó héten lehet esetleg itt kavarodás a Packers és a Commanders között, ugye itt fog eldőlni a hatodik és a hetedik hely, mert hogy a Commanders megint valahogy nyert, tehát kicsit olyan vibe-on van most a Commanders-szel kapcsolatban a srácok, mint két éve volt ez a Vikings, akik amúgy abszolút felül teljesítettek, mert minden egy labda birtoklásos meccsüket megnyerték, és tudom, hogy mondjuk a Chiefs is ezt csinálja idén, csak amíg a Chiefsnél tudod, hogy ez egy fenntarthatóbb dolog, addig a Commandersnél én ezt nem tartom annak, és megmondom őszintén, ez, hogy a Commanders lehet, hogy hatodikként megy egy Rams otthonába egy wildcard körbe, az számomra egy kicsit csalódás, hogy onnan valaki tovább fog jutni, mert a Commanders esetében nem érzem azt, hogy igazi dark horse-a lehet ennek az NFC-nek, mert ahogy jön a top 3 csapatból az egyik, igazából semmilyen szempontból nem elegek ehhez, de cáfoljatok meg, hogyha nem értetek ezzel egyet.
Nem mindig nyerni kell menni a PO-ban, néha elég, hogy csak megmutatod magad, és ez már így is egy győzelem. És én azt fogom mondani, hogy a Commanders szimplán csak annak örüljön, hogy rögtön első évében, és abszolút túl teljesítve szerintem az elvárásokat, mondjuk egy sokkal, sokkal gyengébb csoportban, mint amire számítottunk, mert egyértelműen azért sok, tehát alul teljesített ez a csoport. A Dallas egyértelműen alul teljesített. A Giants is ezért picit többet vártunk, hogy legalább tudnak csipegetni győzelmeket így a csoporton belül, de ez nem igazán történt meg megfelelően. És most azt fogom mondani, hogy a Commanders innentől fogva az, hogy nem csak a csoporton belül, de a csoporton kívül is tudta hozni a győzelmeket. Én őszintén, menjenek be, és essenek ki az első mérkőzés után. Nincsen ezzel semmi baj. Bőven túl teljesítették, megmutatják magukat a PO-ban. Tudod, itt 3 év múlva beszélünk inkább a Commandersra, amikor még egy-két draft ilyen szépen sül, mint a mostani. Aztán onnantól fogva gyakorlatilag plafon. Azt se tudjuk, hogy hol van.
Igen, ez tény. Csak remélem, hogy nem lesz az velük, hogy tényleg most még esetleg nyernek is egy meccset a playoffban, és már mindenki azt hiszi, hogy jövőre contenderek, miközben a keret az nincs ott. Csak egyszerűen idén most ők az a csapat, akiknek majd nem, hogy minden meccsen, de hogy nagyon sok meccsen kijön a meccs végi szerencse, ők rúgják be a field goalt, a másik csapat rúgja mellé, pont úgy jön ki az óra, hogy nekik még van idejük vinni egy TD-t. A New Orleans Saints nem csinálja meg a 2 pontost ellenük a brutális leolvadás után, szóval igazából nagyon összetett a dolog, de igen, jó lenne, hogyha nem az történne velük, hogy jövőre meg kicsit visszaesnek, mint mondjuk a Texans, és akkor egyből mindenki a torkuknak ugrik, amikor igazából valószínűleg a valóság az inkább azt tükrözi. És hát Atlanta Falcons, ezt a meccset szerintem inkább ők bukták el egyébként, mint a Commanders megnyerte, és számomra azért kérdéses, srácok, hogy mennyire volt jó ötlet Penixet így berakni a végén. Én megmondom őszintén, hogy szerintem az is jobb lett volna, hogyha végig tolják Cousins-szal a szezont, meg az is jobb lett volna, hogyha már jóval előbb leültetik Cousins-t, és Penixnek nem akkor kell belerázódni a meccsekbe, amikor már minden meccs sorsdöntő, mert azért ezen a meccsen igazából a Falcons csak akkor tudott jó dolgokat csinálni, amikor Bijan Robinson kezébe volt a labda. Penixnek azért több pontatlan átadása is volt, de emiatt nem lehet őt hibáztatni, mert hát basszus, tehát egyszerűen nem volt ideje belemelegedni a szezonba. Úgyhogy nem tudom, Matyi, mit szólsz?
Jól mondod, hogy Penixet nem lehet hibáztatni, egyébként szerintem még ezzel együtt is egy korrekt meccse volt, ha azt nézzük, hogy egy újonc irányító második kezdő meccse. Azzal is egyetértek, hogy itt a Falcons rontott el azzal, hogy az első fél időben tökéletesen működtek a futások. Bijan úgy nézett ki, hogy 200 plusz yardos meccset fog hozni, majd a második fél időben igazából pályán sem volt, és mindez tényleg Raimo részéknak köszönhető, akik úgy döntöttek, hogy mostantól nem futnak. Ennek semmi értelme nem volt, hogyha ez a csapat nyerni akart volna, akkor ezt kellett volna csinálniuk, mert látszott, hogy ez működik, és akkor Penix továbbra is tud korrekt game manager drive-okat futtatni. Itt túl nagy terhet raktak a kezébe, amivel nem tudott élni, de ezzel semmi baj sincsen egyébként, csak akkor ez a Falcons ne akarjon nyerni és playoffba jutni, hogyha ilyen döntéseket hoznak, már ugye a Commanders defense az bőven sebezhető, tehát csak tovább kellett volna futni. Nem, mérges vagyok erre a meccsre ilyen szempontból. Nem Penix hibázott. Az interceptionje buta volt, de most ez nekem belefér tényleg egy ilyen szintű rukitól. Az meg, hogy most mikor kellett volna őt kezdetni, mikor kellett volna leültetni Cousins-t, megtették nekem, ez a fontos, a lényeg, hogy látjuk, szerintem jó kezekben van a Falcons jövője, én túlnyomó részt pozitív dolgokat láttam csak Penix-től, és ezzel értem azt is, hogy nem csinált nagy hülyeséget, mert ezt is értékelni kell. Hát playoffba ne jussanak, a Commanders meg ha bejut, akkor ahogy ti is mondtátok, joggal van ott, és szerintem bármelyik csapat, akit majd a Commanders kap, csak úgymond veszíteni tud a Commando ellen, mert hogyha nem képesek ezt a defense CL futni és passzolni, és ha nem képesek nem is megállítani, de lelassítani Danielst, akkor bárki megérdemli, hogy kikapjon tőlük. Minden más esetben meg kell verniük a Commanders, mert ez a csapat ezt tudja. Nagyon buli, amit csinálnak, szórakoztató, jövőjük nagyon szép. Tényleg az a kérdés, hogy mit várhatunk majd el tőlük jövőre. Egyelőre élvezzük ki a Daniels show-t, amiből szerencsére azért kapunk bőven.
Nézzük meg, hogy mi lesz akkor utolsó héten. Maradt egy-két eldöntendő dolog, de talán nem annyi, mint ami minden évben szokott lenni. Peti, te melyik meccsre hívnád fel a hallgatóság figyelmét?
Hát figyelj, igazából már annyira nem érdekes ez a Week 18, mert a legtöbb kártyát leosztották, és ugye gyakorlatilag csoportdöntő, mert rangadókon fog eldőlni, ugye még az utolsó Isten igazából kiadó helyez, ugye a Panthers Falcons és a Buccaneers Saints match. Én most azt fogom mondani, hogy ezeket érdemes követni. Az összes többi meccs az abban az esetben érdekes, hogyha látunk még olyan játékosokat, akiket úgy annyira nem mutattak meg. Az utolsó hét az már arról szól, hogy ahol már le vannak osztva a kártyák, hogy a meglévő szerződésekben adott bónuszok az gyakorlatilag sikerüljön kiseperni. Ugye emlékszük arra a nagyon jó kis beszélgetésre Brady meg Gronk között, hogy adjál még egy targetet, mert kell nekem az 1 millió bónusz még. Egy picit ez szokott lenni az érzésem utolsó héten. Nem tudom, hogy a Chiefs-Broncos meccs különösen fontos lesz, de ezt inkább meghagyom Matyinak. Én most azt fogom mondani, hogy inkább megyünk az NFC-s párharccal, mert azért a Panthers-Falcons az egy meglepően jó meccs lehet, így a Panthers az utóbbi pár hétben azért eléggé szépen feltámadt a poraiból. A Saints viszont kezdi elengedni az évet, ami szintén látszik, és ők egyértelműen, ezt ki lehet jelenteni, és így a Buccaneersnek szerintem most nagyon szépen áll a zászló, és most tényleg azt mondom, hogy ezeket érdemes nézni. A másik oldalon meg azért úgy tudjuk, hogy van még egy fontosabb rangadó, de szerintem azt Matyi úgy is hozza.
Hát őszintén szóval szerintem a legfontosabb mérkőzés itt a Pittsburgh-Cincinnati. Uh-huh. Ugye nem csak azért, mert a Cincinnati ezzel tudja életben tartani a playoff reményeit, hanem a Pittsburgh-ot el is tudja ütni egy jobb kiemeléstől. Ugye akár a csoport győzelemtől, akár egy ötödik seedtől, lehet, hogy csak hatodik lesz így a Pittsburgh, szóval szerintem ez ilyen szempontból egy fontos meccs, ráadásul ugye házi rangadó, vagy hát csoportrangadó, és ne felejtsük el azt is, hogy az előző meccsük is fantasztikusra sikerült, az szerintem ez a kiemelt mérkőzés, illetve ugye hát a Detroit Minnesota-ról muszáj megemlékezni, ami ugye az első kiemelésről dönt, tehát tulajdonképpen ez a top meccs. Nekem annyi bajom van vele, hogy hajnalban lesz, tehát és már azon a héten már legtöbben dolgozunk, szóval kicsit nehezebb lesz ezt követni. Viszont a legtöbbeknek azt ajánlom, amit én is csinálok, vagy hát csinálni fogok, hogy rakjátok össze, hogy ti a playoffban, hogy akarjátok látni a csapatokat, milyen párosításban, milyen kiemeléssel kiusson be, ki maradjon ki, és ez alapján rakjátok össze, hogy milyen eredményeknek kell ehhez történnie, és így kövessétek RedZone-ban a meccseket, hogy mondjuk én szurkolok annak, hogy a Cincinnati például minél több esélye legyen ahhoz, hogy bejusson, így például szurkolok annak, hogy a Jets legyőzze a Dolphins-t. Tehát nektek is ezt tudom javasolni, hogyha nincs igazi elfogultságotok valamelyik csapattal szemben, hogy rakjatok össze ilyen szenáriókat, és így kövessétek és szurkoljatok, mert ahogy tényleg Peti és Bence is elmondta, az utolsó héten azért általában 1-2-3 meccset leszámítva elég preseason dolgok történnek a pályán, akkor már ilyennel kicsit fűszerezzétek meg a hangulatot, hogy szurkoltok egy-két kevésbé várt eredménynek.
És akkor tippeljetek egyet, srácok, ki fogja megnyerni az NFC-t, Minnesota vagy Detroit?
Peti? Detroit. Ah, Peti? Bocsi.
Nem baj, Matyi, tudjuk, Peti?
Hát én a Minnesota mellett teszem le a voksomat.
Én is őket érzem. Nem tudom miért. Én már az első Minnesota Detroiton is Minnesota-t mondtam. De valahogy minden összejön nekik, basszus. A Detroit meg már kicsit szerencsétlen. Vagy nem tudom, nekem úgy, van egy olyan érzésem, hogy a Detroit szerencsétlen lesz a rájátszásban, a Minnesota meg idén minden összejön. Minden. Jó. Elmondhatok amúgy mindent. Tök jó, Matyi, hogy behoztad, hogy a Steelersnek is komoly vesztenivalója van még, mert hogy nem csak olyan csoportot bukják el, hogyha kikapnak, hanem azt az ötödik helyet is elbukhatják, ami mindenki szeretne lenni az ötödik helyben, az ötödik helyen az AFC-ben, mert ugye Houstonba kell menni a Texans ellen, hatodik leszel, akkor Baltimoreba kell menni nagy eséllyel. A Baltimoreba senki nem akar menni, és a Chargers egy győzelemmel és egy Steelers vereséggel megszerezheti azt az ötödik helyet, hogy lehet, hogy lesz egy Houston Los Angeles Chargers az első körben, amire nem hiszem, hogy sokan fogadtunk volna, hogy ez így összejöhet, de végül is így alakult. De szerintem nézzünk rá akkor azokra az All-Pro csapatokra. Srácok, az lesz alapvetően a menet, hogy posztonként fogunk menni. Mindig mondom a posztot, és hogy nagyjából ki lehetne így a konszenzus játékos az első csapatra, második csapatra, kiket gondoltam én, és egészen nyugodtan szedjétek ezt szét, és hozzatok egyéb neveket. Lehet hozni a honorable mention guy-okat, akik nem fognak oda kerülni, de amúgy tök jó lenne, hogyha oda kerülnének, vagy akár majd jövőre oda kerülhetnek. Beszéljük át egy kicsit ezt a témát. Úgyhogy kezdve az irányítókkal, szerintem nagyjából három játékos van, akit meg lehet említeni, és nyilván az egyértelmű az, hogyha az első csapatnak az irányítója Josh Allen lesz, a másodiknak pedig Lamar Jackson, és hát akkor tiétek a szó, mit gondoltok ezzel kapcsolatban?
Adom az Allent teljes mértékben. Én szerintem, amit egyszer már beszéltünk, szerintem közösen, Bence, hogy nagyon régen láttam olyan vezéregyéniséget a pályán, mint Josh Allen. Itt most még talán az, hogy még ezt még Bradynél is felülmúlja, tehát őrület, amit visz. Tehát, hogyha ő nincs, akkor nincs jó a Bills-nél. Tehát ez szerintem Lamar esetében továbbra sem kérdés, hogy megvan-e, mert ott szerintem egy Derek Henry bármikor be tud szállni, még hogyha hullámvölgybe is kerül a csapat. Josh Allennek nincs B-terv. Ha te nem, ő nem viszi, kész. Tehát szerintem nem is kérdés, hogy ő az első. Viszont én még a Lamarral is vitáznék. Nekem a második az Joe Burrow. Én nekem a second teambe őt raknám. Mind szerintem irányító jobb teljesítmény nyújtott egész évben, mint Lamar Jackson. Úgyhogy nincs futása a Cincinnati-ben, köszönöm, nagyon nagy teher van rajta, ilyen szempontból, és nagyon jól használja ki. Borzalmas. Olyan highlightokat csinál az elmúlt X hétben ez a srác, amiket tényleg nem alig látni. Ilyen hihetetlen kreatív megoldásokkal próbálja lökni a csapatot tovább, és szerintem az, hogy egy utolsó szamaszába is kapaszkodhatnak, ez Joe Burrow-nak a hála, és szerintem, hogyha meg playoffba bejutnak, ez nem is kérdés, szerintem Lamar Jacksonnál sokkal jobb éve van Joe Burrow-nak.
Egyébként még akár ezzel is egyet tudok érteni, nálam ez elég straightforward. Allen és Jackson, ők a két legnagyobb jelölt az MVP címre, és nálam Allen előrébb van, tehát nálam Allen az első csapatos, Jackson a második csapatos, és ennyivel rövidre is zárnám. Ez nem azt jelenti, hogy ne férne be Burrow, vagy hogy Herbert vagy Daniels ne rakott le volna iszonyat jó teljesítményt. Ezt a két csávót én annyival a többiek felé teszem. És igen, ne felejtsük el, hogy sokszor az egyéni teljesítményt felüli az, hogy valakinek a csapata hogyan teljesített általánosságban. Uh-huh. Jók, amiket elmondtál, Peti, nálam Ellen és Jackson, és senki sincs a közelükben, ilyen szempontból nézve.
Hát igen, meg azt se felejtsük azért, hogy oké, hogy ott van Derrick Henry, de mondjuk elkapója Lamarnak sincs olyan nagyon jó, ugye, inkább csak mélység van, és ez a defense most a szezon végére úgy néz ki összeállt, de azért a szezon közepén volt az a legrosszabb secondary nagyjából a ligában, amikor Marlon Humphrey nem játszott, tehát hogy sokszor kellett azért ennek a Baltimore-nak is hihetetlen pontokat felrakni, akár csak emlékezünk a két Cincinnati elleni meccsre, ami nagyjából számomra a két legjobb meccs volt a szezonnak, tehát mind a kétszer a Baltimore nyert éppen, hogy egyik csapatnak sem volt védekezése azokon a meccseken, és mind a kettőt pont megnyerte Lamar Burrow-val szemben, ez kicsit fegyvertény nyilván, amúgy nagyjából semmi nem múlott, de igen, nagyon adom egyébként, hogy Burrow az, akit még ide kell hozni, gondolkoztam nyilván Darnoldon, Mayfielden, de valahogy nem érzem azt, mert mind a ketten óriási túlteljesítést csinálnak itt én, de csak-csak nem érnek oda a top tier irányítókhoz, mert hát egy fokkal lejjebb.
Egyetértek. A lényeg, hogy ne CJ Stroud legyen, akinek szerintem borzasztó éve van.
Igen,
ő a bust kubing, szerintem ez nem is lehet kérdés. Tehát ő meg Kyler Murray-n gondolkoztam, ezen a két játékoson, de szerintem CJ Stroudnak volt tényleg pocsék éve ahhoz képest, amik az előző évben volt. Nagyon sokat segített neki Joe Mixon, hogy nagyon, tehát későn vettük észre, hogy CJ Stroudnak mennyire visszaesése van. Most nem mondom azt, hogy pocsék volt, de visszaesett tavalyhoz képest határozottan.
Abszolút. Na, futók. Megnéztem, hogy alapvetően hány futó hogyan szokott bekerülni így az első és a második csapatokba, és én most csalok egy kicsit, aztán majd meglátjuk ti, mennyire értetek ezzel egyet. Mivel én úgy gondolom, hogy idén a futó teljesítmények valamennyivel impresszívebb, mint az elkapó teljesítmények, ezért én két futót hozok az első csapatba, ugyanígy majd két elkapót is, és így a második csapatba csak egyet. Én beraktam az első csapatba Saquon Barkleyt meg Derrick Henryt, és nem volt szívem bármelyiket a másodikba rakni, és így a második csapatba viszont befért Josh Jacobs, aki szerintem minden elismerést megérdemel, főleg, hogyha azt nézzük, hogy mennyire döcög mellette a csapatnak a passzjátéka. Úgyhogy én erre a három névre gondoltam. Matyi, véleményezt kérlek.
Adom, sok mindent én se vitatnék. Tényleg Jacobsnak fantasztikus szezonja volt, de itt kicsit Henry és Barkley alá tenném, tehát amit te is mondtál, azzal tudok menni. Viszont akkor úgy vagyok, hogy még egy névet megemlítenék a második csapatba, aki hát talán kicsit eltűnt a sérülése miatt, hiszen a szezon végére kidőlt, de David Montgomery-t ne felejtsük el, aki szintén úgy hozott parádés szezont, hogy igazából egy tandemben, ugye Gibbs-el együtt vitték a Detroitot a vállukon, és mégis ő ki tudott emelkedni, úgyhogy ő az, akit én még így másik csapatosnak bemondanék, de ez inkább csak egy ilyen személyes vélemény. Sérülten nem valószínű, hogy be fog kerülni azzal, hogy ugye vagy 4-5 meccs kiesett így neki, de amit letett az asztalra, tényleg jó fal mögött, de ugye egy szintén jó futóval párban, szerintem megérdemli, hogy megemlítsük.
Csak hogy nem Gibbs-et hozott, hogyha már Detroit futó?
Nekem Montgomery jobban bejött, az az igazság. Egyszerűen az ő hozzáadott értéke, az nekem sokkal szimpatikusabb. Tehát valahogy Gibbs-től azt is vártuk, hogy nagyon jó legyen. Tehát egy első körben elhozott futó, az új stimmel, de Montgomery nekem már akkor is egy kicsit olyan volt, hogy ilyen átmeneti bridge futónak viszi el a Lions, hogy akkor majd jön valaki és lecserélik Dajt, hogy lecserélték volna. Igazából statokban még mindig ő van feljebb, vagy hát ő van feljebb, hogyha megnézzük ugye a közös meccseiket. Egy ilyen teljesítményt pedig szerintem értékelni kell legalább egy megemlítés szintjén.
Én nem vagyok nagy Montgomery fan, amúgy az 1-2-3 alakit hoztál, Bence, egyetértek, szerintem Josh Jacobsnak egy brutális éve van. Én kettő nevet hoznék, Bijan Robinson szerintem, ha nem a Falconsban hozta volna ezt a teljesítményt, akkor szerintem simán én még Henry, én gondolkoztam, hogy Henry elébe tudnám tenni. Tehát Bijan nagyon-nagyon nagyot hozott. Tehát most ez egy olyan éve volt, ami egy igazi breakout. De Henrynek a statjaival nem lehet egyszerűen szembe menni, brutális évet hozott, de Bijan határozottan ott van, kopogtat. Saquon nem megkérdezhető. És én behozom Chuba Hubbardot, srácok. Egy ilyen offenszben, úgyhogy futóként, ahol azért be kellett, hogy nem a futásnak kellett volna dominálnia, simán hozta az 1000 yardot, 4,8 yardot átlagolt, 10 touchdown. Szerintem nagyon jó volt, és a kontakt után, nekem ez nagyon fontos mutató, 3,46 yardot hozott rengeteget. Nagyon jól bírta a kontaktot egész évben, a harmadik Derrick Henrykkel közösen. Összességében én azt mondom, hogy ezek a nevek kell lennének, hogy forogjanak, de voltak azért nagyon jó futó teljesítmények, csak ilyen honorable mentionként, például Bucky Irvin is nagyon-nagyon hihetetlen, hogy kinőtt. James Cooknak is nagyon-nagyon jó éve van. Szóval szerencsére szerintem azért jó szezont hoznak a futók, de azért hozunk Bustot is. Szeretem tudod a Bustokat. Kit hoznátok ide?
Hát megmondom őszintén, hogy igazából a futók annyira jól teljesítettek itt, hogy nehéz találni. Rashad White mindenképpen egy Bust azért, mert ilyen simán lenyomja Bucky Irving. Kenny Walkernél a sérülések bejöttek, szóval kicsit nem fair, viszont amikor mindenébe bejönnek a sérülések, akkor azért már szerintem érdemes megemlíteni. Javonte Williams, én tudom, hogy már semmit nem vártam, úgyhogy őt nem hoznám. Nekem így most hirtelen ők.
Breece Hall.
Igen. Sokkal többet vártam.
Igen, tehát nem volt tragikusan rossz szezonja, de nagyon elmarad a jótól is igazából. És tőle, meg az egész Jets-től, sok Jets-es lehet hozni egyébként ebben a kategóriában, én sokkal többet vártam. Ugye fantasy pontokban is csak így, nem tudom, egy ilyen 16. szintet hozott idén, ami megint nagyon kevés ahhoz képest, hogy sokan másik, harmadik futóként elvitték, és mondjuk, hogyha PFF grédeket nézek, akkor is az 55. a 62 kezdőfutóból, vagy 62 sokat futott játékosból, ami hát borzalom. Szóval nekem Breece Hall csalódás idén. De az egész Jets az, úgyhogy nincs nagy meglepetés.
Igen, ide is lehet rohozni a Jaguars játékos, tehát azt tömni lehet vele az egész keretet, ilyen szempontból, nálunk Bass szempontból, mert ugye itt ilyennek nagyon-nagyon rossz éve volt szerintem. És ne felejtsük el Jonathan Taylort, akit amúgy ez a 2-3 meccs ment. Ha megnézitek, összességében nem volt jó éve Taylornak.
Igen, ezzel egyetértek, de talán annyira nem is volt rossz, de ahhoz képest, amit vártunk tőle, abszolút a teljesítő is, tehát ez egyértelmű. Jó, van még egy futópozíció, amiről nem tudom, hogy akartok-e beszélni, de én hoztam két nevet, a fullback. Soha ne vesszenek ki a ligából, bár lehet, hogy Batyi azt szeretné. Mindenesetre én az első csapatban Michael Burton-t hoztam a Denvertől, mert nem akartam megint Kyle Juszcseket, az annyira unalmas, bár pont most kapott eléjel egy TD-t. De mindegy, ez még a tegnapi állapot szerint nálam. Nem, a Denvernek fullbackje Michael Burton került az első csapatba, és második csapatba pedig a Dallas-tól Hunter Lipke, aki szerintem a legtöbbet van pályán a fullbackek közül Juszcsek mellett, mert folyamatosan fölrakják harmadik downra, néha még passzokat is kap, tök kreatívan használta a Dallas ahhoz képest, hogy Mike McCarthy a vezetőedző, úgyhogy én őket említeném meg. Beszéljünk hát erről, menjünk tovább, mi legyen.
A fullback rangsorral nem készültem, de annyival védeném magam, hogy nem akarom, hogy a fullbackek eltűnjenek, szerintem marha fontos tényezői a focinak. Én ugye azt képviselem, hogy legyen egy csapatnak többféle futója, ebbe a fullback tökéletesen belefér, szerintem minden olyan csapatban kell, hogy legyen egy fullback, akik szeretnek többet futni az átlagnál. Nagyon örülök, hogy az Eagles is talált magának egyet, aki linebackerből hát úgymond konvertálódott át. Ezt régóta vártam, úgyhogy én szeretem a fullbackeket, nem vagyok előítéletes.
Én határozottan, biztos emlékszel, Bence, én mondtam is, hiszem, a fullbackek egy ilyen revitalizált pozíció lesz, nem is kicsit. Én CJ Hammet is idehoznám. Mégpedig azért, mert mikor Jonesnál egy picikét hullámvölgyek voltak, akkor CJ Hammnek mindig jött az 1-2 elkapás, az 1-2 futás, amire nagyon-nagyon szükség volt, hogy tovább lendüljön a csapat, esetleg azon, amikor picikét kapott egy erősebb, tudod, combrarugást Jones, és akkor ki kellett heverni, és CJ Hamm nagyon szépen állt be, úgy, hogy nincsen igazán mélysége a Vikingsnek. Én azt mondom, hogy Hamnek meglepően egy jó éve volt, nem csak mint fullback, de mint kvázi ilyen beállós running back. Én Hammet kiemelném, hogy szerintem ő a second teambe belefér.
Oké, abszolút. Ezzel nem fogok vitatkozni, menjünk az elkapókra, az talán egy kicsit mélyebb téma lesz. Az első csapatban két játékos raktam, szerintem ők kiemelkednek, közülük is végül is egy, a másik csapatban pedig három játékost, ugye Jamar Chase szerintem a megkérdőjelezhetetlen, beraktam mögé Justin Jeffersont, mert ott meg, hogy Sam Darnolddal így működik, ezt továbbra is tartom, hogy azért nem minden elkapó csapattal lenne ennyire jó Sam Darnold, és a másik csapatba beraktam a Brownokat, AJ Brownt és Amon-Ra St. Brownt, illetve Brian Thomas Jr. srácok, mert amit ő csinál, Mac Jones-szal főleg, az hihetetlen, és tudom, hogy Neighbors-t is ugyanúgy ide lehetett volna rakni, de én azért raktam ide Thomas-t, mert Thomas volt az a játékos a draftkor, akiről arról ment a vita, hogy ő most tényleg elsőköröse, vagy igazából ő egy bust lesz, vagy második kör, vagy csak azért, mert az LSU-ban Neighbors mellett van, azért volt ennyire jó, és egyébként ő neki nincs ott a helye, és ehhez képest már az első évében úgy tűnik, hogy Brian Thomas simán ott lehet jövőre a top 10-es kategóriában, úgyhogy én neki ezt így megelőlegezem. Matyi?
Nagyon szerettem volna, hogyha AJ Brown berakom az első csapatba, de az a probléma, hogy neki egy pár meccs kimaradt, és hogyha a többi meccset nézzük, akkor átlagban borzasztóan nagyot rakott, de ugye nem mondhatjuk azt, hogy azon a pár meccsen is hozta volna ezt, plusz ugye az elmúlt pár meccsen talán egy kicsit eltűn, mert egyszerűen Hurts kiesésével máshogy alakultak a targetek, szóval igazából elégedett vagyok a második csapatos helyével. Annyi, hogy én kicsit gonoszan igazából se Neighbors, se Thomas nem raknám be a harmadik elkapónak itt a második csapatban, nem azért, mert olyan rosszak lettek volna, hanem mert szeretném Mike Evans-t betenni ide, aki hát elég sokszor cipelte a hátán a Tampa Bay-t, ugye megint az 1000 yardos szezonjánál nagyon kopogtat, egyszerűen én ott nagyon szeretem, és szívesen adok neki egy ilyen címet, még akkor is, hogyha nem feltétlen, vagy hát igen,
életmű alapján.
Kicsit igen, egyszerűen, és ebben a szezonban is amúgy kiemelkedő, amit hozott rétingek alapján, borzasztóan magasan van rétingek alapján, egy top 5 játékos. Szóval én őt raknám még be a saját szájízem. Szerintem úgy minden mással egyetértek.
A Mike Evans bármikor berakható részemről bárhova, ezt tudjátok, én ezt lemeózom, a kedvenc elkapomról beszélünk valaha. Én voltam az, aki Malik Neighbors-t ugye betette még. Én az, hogy Matyi lelőtte a poént, de azért teszem Thomas felé, mert Thomasnak azért mégiscsak egy Trevor Lawrence, meg egy Mac Jones osztogatott, amit viszont Neighbors-nek kellett küzdenie, az szerintem kiemelkedően kemény volt. Tehát látszott is a frusztráció rajta. Jobb éve van egyetértek egy picivel, egy nagyon picivel szerintem Brian Thomas Jr.-nak, a több TD miatt szerintem jobbnak tűnik, de mint elkapó szerintem Malik Neighbors amúgy jobban teljesített. Én ezt így mind a rútfutása, mind az elkapásai, mind az, hogy milyen nehéz pozícióban kellett folyamatosan jönnie, és ez Brian Thomasra is igaz, félre ne érts, de szerintem Neighbors mint elkapó jobban teljesített. Akit még talán nézegettem határozottan, az Jackson Smith-Njigba volt, de még nem volt akkora impaktja szerintem a Seahawksnál, mint amire szerintem jövőre lehet majd számítani, kicsi spoiler, de összességében Nico Collinsnak kéne szerintem még itt lennie, csak ő sokat hagyott ki.
Fú, én is Smith-Jigbát azonnal néztem, hogy ő neki lehetnek-e ott a statjai, rétingjei, hogy berakjam a második csapatba, de aztán én is úgy döntöttem, hogy idén ezt még nem.
Igen, egy kicsit későn bummolt, ennyi baj volt GSN-nel, de amúgy meg kell említeni. Nico Collins meg természetesen minden family formos listán abszolút nulladik kiemelt helyen kell, hogy szerepeljen, szóval ő így természetesen nulladik All-Pro csapatban ott van, és egyedül nincs is senki másod, ez nem is kérdés.
Ja, de Kadarius Tony után jöhető.
Így van.
Jézus Krisztus.
Na, Titan-dek, itt lehet, hogy annyi lesz a kérdés, hogy kinél ki van az első csapatban, és ki van a másodikban. Van kettő nagyon kiemelkedő játékosunk, de nyilván hozzátok a többi nevet, hogyha úgy érzitek. Én az elsőbe George Kittle-t raktam, mert még mindig úgy gondolom, hogy ő a legkomplexebb Titan, és azért valljuk be, neki nehezebb volt összeszedni a számokat, mint a második csapat játékosának, Brock Bowers-nek, mert a Raiders nagyjából annyit csinált egész évben, hogy Bowers-nek dobták a labdát, amíg azért Kittle mellett csak ott volt még egy jó pár játékos, akinek kell a target szám. Úgyhogy nem Kittle, Bowers a sorrend, és nem is hoznék nagyon mást. Peti, vélemény.
Bowers az első, és gondolkoztam a második csapatnál, hogy Kittle vagy Trey McBride, de egyszerűen muszáj voltam McBride-dal menni.
Ez nekem nagyon nem tetszik.
Megértem. Én sem tudom, hogy miért döntöttem így. De összességében McBride-nak szerintem egy nagyon-nagyon jó éve volt. A touchdown-ok hiányoztak. És alapvetően szerintem még, ha meg lett volna még az a plusz 3-4-5 touchdown, akkor szerintem ott beszélgetnénk, hogy Brock Bowers vagy Trey McBride. Ennyi múlik szerintem. Brock Bowers azért, mert rookie-ként hozta borzasztó irányítókkal egy kifejezetten rossz offense rendszerben. Kitőlnek azért van egy olajozott gépezet, amit működtet Shanahan. Van egy nagyon jó komplex séma, ami mögé ő be tud ülni, amit ismer, neki ez nem volt annyira különösebben ismeretlen. Trey McBride, mint breakout van itt elsősorban, ezt kimerem jelenteni, talán ennek inkább egy ilyen tisztelete, de azt, amit szerintem ez a két Titan, Brock Bowers meg McBride hozott fiatalként, ez szerintem szuper. Kitől, lehet, egy kicsit már csak az unalom is mondatja velem, hogy köszönöm szépen, nem. És nem volt akkora impaktja a teljesítményének a 49ers-nél, mint ahogy szerettük volna. Az egész 49ers alapvetően szerintem légtelen volt, és egy kicsit ezért elveszítette a fókuszt is nálam.
Hát szerintem kitülnek volt akkora impactja, mint McBride-nak, mert ha kitül nincs, akkor ez a 49ers offense sehova nem halad gyakorlatilag. Ugyanez igaz a Cardinals-ra természetesen.
Így van.
Bár még ezzel se értek egyet, mert a Cardinals-nál ott volt egy James Conner, aki egész évben nagyon jó volt. A 49ers-nél először Jordan Mason volt, jó megsérült, McCaffrey egy meccsig volt, jó megsérült, aztán Gerendo jó volt, megsérült. Ott kitül volt az egyetlen biztos pont, a Cardinals-nál legalább volt még egy biztos pont McBride mellett. Matyi?
Ez, amit mondasz, nekem is kitül, és azért, amit mondtál, hogy ő volt az egyetlen olyan, hát játékos, mondjuk az, hogy skill játékos a San Francisco-ban, aki nem floppolt, akinek nem volt rossz szezonja, nem sérült meg, nem volt semmi.
Jennings is azért ott volt.
Á, jó, összehasonlíthatatlan okay. A kettő. Kitől elkapott mindent, amit kellett, bármelyik utolsó utáni futónak is jól blokkolt. Nálam ő az a Titan, aki minden olyat meg tud csinálni, amit én egy Titan-től elvárok, és ezt mind a kettőt tökéletesen nálam, kimagaslón ő a legjobb Titan idén. Bowers második helye is vitathatatlan nálam egyébként. Lehet, hogy nem egy akkora blokkoló, bár erre egyébként hozták Meyert, szóval azt oldja meg, viszont ragadt hozzá a labda, túl teljesítette az amúgy is magas elvárásokat, szóval csodálatos volt. Ilyen fun megjegyzésként én Jonu Smith-t akarom még megemlíteni, aki elképesztő, hogy hát Arthur Smithnek igaza volt, hogy ki tudta nőni magát erre a szintre, hogy hát kis túlzással első számú elkapó elején a Dolphinsnak Hill és Weddle mellett. Ez nem jelenti azt, hogy bármiféle díjat kell kapnia, de az honorable mention, ez fun kategória, oda mindenképpen befér.
Ja, annyi csak egy PFF grade-eknek kitűnnek, most a pass blockingja nem volt olyan jó. Ez érdekes, hogy most a blokkolása nem, de nem is az volt most a feladat. A fő fókusz az elkapás volt, amit jól csinált. Viszont tényleg Trey McBride-nak, hogyha a számait is megnézed, mindenben felettük volt szinte.
Azt ne felejtsd el, Peti, hogy általában nem pass blokk egy Titan célja, szóval olyankor általában a rútot fut. Én itt mindig a run blokkot szoktam nézni, és azt hiszem, sokkal fontosabb egy Titan-nél, mint a pass blokkolás. Ha pass blokkoló Titan-et keresl, akkor UDFA-ról vagy hetedik körben viszel valakit, aki egy pass blokkoló Titan, és őt fogod pass blokknál fenntartani. Kitől nem pass blokkoló Titan, passznál neki rúton kell lennie. A run blokknál viszont ő volt az egyik legjobb a szezonban PFF grade-ekben is. Nem, nekem Kitől kimagasló.
Mert nézzük meg a támadó falat.
A lényeg, hogy végre nem kelszi. A lényeg, hogy végre nem kelszi.
Igen. És nem akarunk basztot hozni?
Titan-nél, most mondjuk, hogy Colkümet, de hát ez majd a fantasy résznél elmondja Krisz.
Ja, azért volt itt más baszt is, de jóra Kajpiccünk.
Ne, Kajpiccet minden évben, tehát ez megint az, hogy most Kajpiccet hány évig basztoltatjuk még. Inkább már csak el kell őt engedni, nem? Vagy...
Engedjük-e, igazad van?
Ja, Kajpiczet egyébként szangyuk. Igen, menjünk nyugodtan tovább. Sok volt a baszt.
Sok volt a best, igen. Ez se az az év volt, amikor a Titan-ek hatalmas breakout-ba voltak, na de majd jövőre. Támadó fal, ugye itt nehezebb megítélni őket, mert azért nincsenek ilyen egyértelmű statisztikák, mint passzolt yard, futott yard, meg elkapott yard, mert touchdownok, de hát azért különböző ratingek alapján meg lehet nézni a támadó falat is. Kezdjük a tekülökkel. Én 2-2 játékost raktam be a csapatokba. Nálam az első csapatnak a két tekője az Penei Sewell és Rashan Slater lett, a második csapatnak pedig Jordan Mailata és Zach Tom. Úgyhogy Matyi, kérlek mondd el, hogy viselt, hogy nem raktam be Lane Johnson sehova.
El tudom fogadni, mert kiemelkedő, de lehet nála jobbakat találni, és ezzel nekem semmi bajom nincsen. Amit nem tudok elfogni, hogy Jordan Mailata nem első csapatos. Jordan Mailata első csapatos, a legjobb tekül ebben az évben pont. És nem csak az mondatja velem, amit látok tőle, meg nem csak az mondatja velem, hogy a PFF-nél nem csak ő a legmagasabban értékelt tackle, hanem ő a legmagasabban értékelt játékos az NFL-ben, hanem de igazából ez a két dolog mondatja velem, Jordan Mailata első csapatos, és pont, nem, egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy azért ilyen jó, mert jó mellett a csapat, mert minden, nem, hát Hurts imádja magára nyelni a szekeket, és Mailata úgy tartja azt a baloldalt, mint hogyha nem lenne holnap, egyszerűen ő csodálatos, ezt szerintem ki kell emelni. Slaterrel egyetértek, hogy első csapatos lenne, és én Teron Armsteadet szeretném még behozni a második csapatba, akinek szintén kicsit talán csöndesebben, de kiemelkedő szezonja van. Nem volt különösebben sérült.
Sérülést faktor. De. 250 snappel kevesebbet játszott, mint a többiek.
Azért igen, de ez a lényeg, hogy nem volt hozzá megszokottan sérült, hogy egy 3-4 szezont ki kelljen hagynia. A maradék részben meg elképesztően oda tette magát. Igazából, hogyha nem lett volna sérült, akkor első. Tehát nekem kicsit, mint AJ Brown, hogy a másik csapatban ott kell lennie, és ha nem lett volna sérült, és fenntartja ezt a szintet, akkor meg első csapatos lett volna. Így jön a második csapatba tenném mondjuk Suell mellé. Valóban, nálam az első csapat az Mailata és Slater.
Én megpróbáltam hozni úgy, hogy egy left tackle, meg right tackle. Tehát a left tackle-nél a Mailata Deriso között gondolkoztam a legtöbbet, de végül Derisót választottam. Nem mondom azt, hogy nem lehet meggyőzni, hogy nem győztetek meg a Mailatával, de én is elismerem, hogy hatalmas éve volt, tehát hihetetlen. De Derisónál szimplán csak, amiket láttam Vikings meccsen, Darnold olyan szintű védelmet kapott tőle, ami nekem nagyon tetszett, kész. Szimplán csak, tudod, itt van egy tackle bias-ed, minél többet látsz egy támadó falat, minél több teljes meccset láttál egy adott csapattól, most sok Vikings meccset néztem, de a másik oldalán a Buffalo-ból hoztam, szintén már sok Buffalo meccset láttam valószínűleg, szóval itt most a bias-ről akarok csak mondani. Ez Spencer Brown, aki szintén szerintem egy brutálisan jó évet hozott, pont az év második felében nagyon-nagyon-nagyon jó, egyetlen egy szekket engedett, senkit nem engedett Josh Allen környékére, ami szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon kulcs dolog volt a Bills szempontjából. A run blockingja nem volt annyira erős, voltak jó meccsei, de nem kiemelkedő, de azt, amit Spencer Brown hozott, és szerintem még hozni fog hosszú távon, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, tehát kiemelkedően jó éve volt. Ezt akarom csak sugallni, hogy ez a Chelsea folyamatosan fejlődik, ahogy Dawkins is nagyon-nagyon jól játszott a másik oldalon, de Spencer Brown a right tackle pozícióban most gyakorlatilag áthatolhatatlan volt.
Én Derisóval nem tudok menni, mert nagyon-nagyon keveset játszott sajnos. Azzal abszolút tudok menni, hogy az impactje hihetetlen, mert hogy mióta Cam Robinson van ott a Minnesota-nál, azóta vagy holdingol, vagy nem dobják be a holdingot, de hogy minden snapnél gyakorlatilag szabálytalan, borzalmasan gyenge. És Derisó jó volt nagyon, csak hát amiért Aiden Hutchinsont valószínűleg maximum megemlítjük, de nem rakjuk be majd egy csapatba se, az, hogy
ez igaz.
Tehát nem fele annyi snapet sem játszott, mint a többiek, tehát ő emiatt nálam nem Peti, de egyébként nyilván amíg volt, addig amúgy hozta azt, amit kellett.
Uh-huh.
Oké, akkor ezzel is megvagyunk, nézzük a gárdokat, ami megint egy szintén hasonlóan nehéz téma szerintem, mint a tekülök, hasonló szempontok lehetnek. A 2-2 játékos, nem tudom, meg tudtok győzni gyakorlatilag bármiről. Én itt Chris Lindströmöt és Quinn Minerts-et raktam az első csapatba. Ugye egy Falcons és egy Broncos gárdot, akik nem annyira érdekesek és szexik, viszont a rétingeik jók, és egyébként mindegyik csapatnál a támadófal egy kifejezetten jó dolog a csapaton belül a többi egység összehasonlítva, ezért én őket beraktam az első csapatba, a másik csapatba pedig beraktam kettő nagyobb nevet, a Detroitból Kevin Zeitlert és a Coltsból Quentin Nelsont, mert ott szintén a Coltsnak a támadó fal a legjobb, és Quentin Nelson idén megint nagyon jó volt, talán nem annyira jó, mint amikor ő volt a legjobb gárdja a ligának, de megint jó volt, úgyhogy én őket hoztam, és hát akkor mondjátok, hogy ti kiket hoznátok.
Joe Tooney.
Így van.
A csávó nem csak hogy tökéletes gárd, de csak azért nincsen abszolút top rétingje, mert az meg ki kellett menni a tackle-be. Hát én ilyet még nem láttam, hogy egy gárd, aki amúgy elit gárd, kitolásra került tackle-be, mert a csapatnak annyira borzasztók a tackle-i, ráadásul a bal oldalon, ami ugye elvileg sebezhetőbb, és a csávó ott is hibátlan. Tehát Joe Tooneyt valahogy értékelni kell, nálam ő első csapat,
nekem
és
is,
pont.
Nekem
nem is feltétlen azért, mert a rétingjei, amúgy top 10 PFF rétingje van, szóval itt sincs nagyon nagy, se lehet belekötni, de amilyen impactje van a csapatán belül, ezt értékelni kell. Nálam Tooney egy első csapatos gárd, de külön kategóriában nulladik csapatos falemberként odaraknám Nico Collins mellé, mert csodálatos, amit csinált. Mellette nekem Quinn Meinertz az első csapatos még. Elit a csávó, a Denvernek kimagaslóan jó volt idén az offenzív lánya, tették mindezt egy rookie QB előtt, és Meinertz ennek abszolút vezére volt. Tehát ő nálam szintén az első csapatos. A második csapatban, hát most Lindström, Zeitler, Nelson, bárki tud lehetne tenni, én egy nevet hoznék most a másik csapatba, a rookie Dominic Poonit, aki meg a San Franciscónak
Igen.
Hozott olyan teljesítményt, amit nem vártam volna. Itt is több futó előtt kellett blokkolnia, tényleg UDF a futók előtt kellett körülbelül blokkolni, és oda tette magát. Olyan teljesítmény, amit nem vártunk volna. Tökéletesen sikerült neki ugye a transformja tackle-ből guardba az NFL-ben. A csávó meghatározó szereplője lehet a San Francisco offensive line-nak, szóval én... Említhetünk több nevet a másik csapatba, említeni is fogtok, Bence meg is tette. Én Punit akarom berakni a másik csapatba, mert csodálatos, hát Tuni meg nehéz rá szavakat találni.
Én valahol, én a gárd esetén a Tuni nem kérdés, tehát az nekem is ő az első csapat, és az első csapatban még én Elton Jenkins teszem be a Green Bay-ben. Szerintem alul van értékelve egy picit, amit csinált, mert szerintem a pass blockingja az nagyon jó, és a futásban az, hogy ennyire jól működött Josh Jacobs, aki az in-zone futott a legtöbbet, tehát a zónán belül futott, én azt mondom, hogy ez részben az ő blokkolásának is volt hála. Jól csinálta, nem tudom, hogy miért van alul értékelve a PFF-nél, de szerintem ő most a apró szinten játszik, és tehát olyan nincs, hogy ez a támadó fal egy ilyen futó mellett, aki a legtöbb futás yardját gyakorlatilag tényleg így a boxban szerzi, boxon keresztül, de ezek a gárdok nem működjenek jól. Tehát ez szerintem egy szimplán ilyen benézett dolog. A second, apró second-del egyetértek Quinnen Nelson és Kevin Zeidler szerintem, és Zeidler nagyon meglepett, hogy ilyen jó évet hoz, de összességében szerintem a Green Bay-nek a gárdja az idevaló.
Én azért nem hoztam Jenkins-t, mert bár nyilván minden meccsüket nézem, és tudom, hogy jó, viszont évek óta ugyanezt hozza, és nem volt kiemelkedő éve, ezért próbáltam inkább Zach Tomot hozni, mert viszont ő az, aki az abszolút kiemelhető abból a csapatból. Jenkins tényleg jó, de nem annyival jobb, mint a többiek talán a pályán, de nyilván minden évben top 10-es, és amúgy róla soha nem beszélünk, és ez példatlan valóban, tehát adom a dolgot.
Ja, hozok egy basztot is. Például Osiris Torrance a Bills-ből. Ennyi penaltit nem. Tehát ez nem fér bele. Liam Eichenberg gyakorlatilag átjáróház volt egész évben a Miami-ban, szóval összességében azért voltak itt rossz tackle teljesítmények is. Nem említettük, de mondjuk Petty Fier borzasztó volt, tehát gyakorlatilag érted, nem is blitzeltek különösebben szanaszét egy Levis, mert majd megvárjuk az interception-t, de ő így vörös szőnyegen beengedte inkább. Gyertek csak nyugodtan. Tehát nem, ezt nem lehet így. És Devon Jones ahhoz képest, hogy milyen jól indult a rookie évben, most azért visszaesett. Határozottan, hogy az egész Clevelandi fal szerintem. Szóval csak, hogy a basztokat se felejtsük el.
Abszolút. Centerek. Van egy nagyon kiemelkedő játékos, ugye Creed Humphrey személyében. Száfoljatok meg, hogyha nálatok nem, ő az első, de én beraktam. Második helyre kicsit bajban voltam már, tök őszintén. Beírtam végül Tyler Linderbaumot, viszont mindenképpen megemlíteném a Dolphins-tól Aaron Brewert, akit potom pénzért szerzett meg a Dolphins az off-seasonben, hogy megerősítse a támadófalat. Senki nem beszélt róla, és végigjátszotta a szezont, és nagyon jó számokat hozott, kiegyensúlyozott passblokkban, runblokkban, úgyhogy őt én megemlíteném. És hát akkor reagáljátok, kérlek, miért nem Humphrey, vagy miért Humphrey, és kit hoznátok még, Atyi?
Nem, mindent, amit elmondtál.
Ugyanezt értem.
Igen, tehát itt nem nagyon lehet.
Nincs kérdés.
Humphrey a legtöbb snappen volt fent az összes center közül, és a legelitebb ratingeket hozta. Linderbaum jön utána nálam, és tök jó, hogy említetted Brewert, eddig én se gondoltam végig, de most nézegetem, hogy tényleg milyen jó szezonja volt. Nem tudom, honorable mention Frazier, mint ugye újonc, de nem tenném a többi úri ember közében. Ez a Humphrey Linderbaum kettőshez nálam is kiemelkedett.
A bász viszont az egyetemen John Michael Smith. 6 szekket nem nyelhetsz be centerként.
Tehát hát igen, most nem is játszott az utolsó étem.
Így van, nem is csodálkozom.
Igen, és ebben az a szomorú, hogy már az előző szezonja is pocsékul sikerült, tehát neki nagyon rosszul indul az NFL karrierje, úgyhogy a legelitebb center volt az egyetemen, úgy jött ki.
Így van, úgy, hogy tavaly még rosszabb volt ennél is. Szóval fejlődés van, de ez még mindig nagyon kevés. Tehát mondom, 6 szekket nem nyelhetsz be.
Hát vannak csapatok, akik értenek a támadó draftolásához, és vannak, akik nem, ilyen a New York Giants, de hát ez már az ő problémájuk. Menjünk át a védelemre, kivel, hogy idén elég kevés a kiemelkedő védő teljesítmény, kíváncsi leszek, hogy mennyire fognak egyezni a gondolataink. Kezdjük a védőfal belsejével. Itt mondjuk azért vannak kiemelkedő jó teljesítmények szerintem. Én az első csapatban Cam Haywardot abszolút beraktam, mert az egész hihetetlen, hogy ő még mindig mit művel. És én valamennyire megelőlegeztem Dexter Lawrence-nek, hogy beraktam, bár ő is most már azért hagyott ki, úgyhogy el tudom fogadni, hogyha ti őt nem vettétek figyelembe, mert azért lesérült a szezon második felére. A második csapatban gondolkodtam elég sokat, nagyon ki akartam hagyni Chris Jones-t, de aztán végül nem hagytam ki, viszont mellé beraktam Calais Campbellt. Ha Mike Evans-t megemlítjük, mint életműdíj, akkor Calais Campbellt is meg kell, mert basszus, amit ez a csávó csinálott a Dolphins defense-ben, úgyhogy szélről semmilyen passzsietetés nincsen, ez egyszerűen felfogadatlan számomra, hogy mit művel Campbell.
Én egyetértek, nekem Chris Jones első csapat megint, most nem olyan szépek a számok, de amúgy jók. És továbbra is impaktott a védőfal belsejében, tehát szerintem én őt nem tudom kihagyni, tehát egyetértek Hayward és nálam Jones az első csapat. Második csapatban nekem szintén Campbell, szerintem ő egy sima második csapat, ez nem is kérdés, nem csak azért, mert életmű, hanem mert nagyon jó éve van. És én hoztam egy Leonard Williams-t, aki szerintem a Seahawksban egy tök jó évet hozott. Az elmúlt pár hétben nagyon jó volt, és szerintem annyira stabil ez a srác, és olyan jó átlagot hoz, ami nem tudok kötözködni. Tehát ez a Mr. Reliable egy picit. Nem lesz kiemelkedő, nem lesz egy Chris Jones szintű éve, de soha nem lesz rossz éve. És ez nekem nagyon tetszik, és most is szerintem egy jó évet hozott, és ebben a védő felhozatalban most ő szerintem olyat, akit szerintem meg kell említeni.
Igen, egyébként én is így a kettőtök mixével mennék, az első csapatnál is Hayward és Sexy Dexy, ők nálam kiemelkednek. Chris Jones csak azért hagynám ki, és tenném le egy ilyen ötödik helyre, mert mellett az egész Kansas City fal idén lépett egyet előre. Pennellnek is tök jó szezonja van, még akkor is, ha most sérült egy kicsit, de Félix Anudike Uzoma is előrelépett, még ha nem is olyan feltűnő. George Karlaftis meg egyértelműen kiemelkedik. Nem is tudom, melyik volt az a két meccs, amit tüzetesebben néztem, tulajdonképpen abból állt, hogy Chris Jones és George Karlaftis pusolt előre, és ketten együtt iszonyat jók voltak. Tehát ezért raknám egy kicsit hátrább Chris Jones-t, Lenny Williams és Kelly Campbell nálam a másik csapatosak, mert ők, hát nem azt mondom, hogy kis túlzással egyedül, de kiemelkedve a saját falukból tudták a hátán vinni a csapatukat. Lenny Williamsnek iszonyat jót tett ez a váltás, a Giants-es, hát jobb, rosszabb szezonok után most a Seahawksban nagyon kiteljesedik, Kelly Campbell meg, ahogy Bence is mondta, fú, nem csak honorable mention meg tiszteletdíjas, hanem a teljesítmény is ott van mellette. Ja, szóval nálam így néz ki a másik csapat, kicsit a kettőtök mixe.
Amúgy Dexter Lawrence, én picit kötözködöm. Ő az első 6-7 teljesítménye miatt van itt, utána eltűnt, amikor már szerintem, hogy a Giants elkezdett kiesni így bármilyen szempontból is így a ligának a pesgéséből, és nem pedig megsérült. De megnézitek, volt az év közepén egy kifejezetten erős hullámvölgye. Nagyon jó, az első 6-7-ben kiemelkedő volt, utána szerintem ő visszaesett. Határozottan kimerem jelenteni.
Ja, hát azért ez ugye az a poszt, ahol nem meglepő az, hogyha egy pár hétre eltűnik a játékos, de igen, még így, hogy hullámzott, és aztán meg is sérült, meg tudom érteni. Én csak azért raktam be, mert tényleg miután megsérült Hutchinson, és kétségbe esetten kerestük azt, hogy ki lehet az évvédője idén, Lawrence-el kellett menni a szezon első fele alapján, mert akkor még a passzsietetés oldalról annyira nem jött senkitől gyakorlatilag, hogy Lawrence meg dominált középen. De igen, lehet, hogy akkor inkább a szép emlékek miatt került még oda. Akkor nézzük meg azt a szélső passz sietetést, mert azért a szezon végére jó pár srác összerakta magát. Hát az első csapat az nekem nagyon unalmas, TJ Watt, Miles Garrett. Nem tudok más mondani, még mindig annyira dominál ez a két csávó. És végre nagyjából mind a ketten végig is játszották a szezont, hogy őket raktam be. A második csapatban viszonylag sok mindenkit be lehet szerintem rakni. Én Trey Hendricksont és Will Andersont raktam be végül, de van 4-5 játékos még, akivel amúgy abszolút egyet tudok érteni, úgyhogy Peti, kérlek ismertess, hogy te kikre gondoltál.
Nekem Miles Garrett és Will Anderson az első, tehát ők az apró first. Will Andersonnak egy meglepően csendes, de jó éve volt. Főleg így az évnek így a közepe fele, szerintem voltak nagyon-nagyon jó domináns időszakai. Amikor tudjátok, volt egy időszak, amikor a Houstonnak a defense nagyon-nagyon-nagyon-nagyon borzalmasan jól működött. Na ott Will Anderson amúgy nagyon szépen csipegette a statokat is, és nagyon-nagyon-nagyon úgy tűnik, mint aki tényleg majd egy ilyen átveti a stafétát majd ezektől a nagy nevektől. Miles Garrettet nem tudom kihagyni továbbra sem, ha bár most nem gyűjtötte olyan mennyiségben a szekeket, mint megszoktuk, de ugyanúgy ott volt, run blockingban, szép, nem run blocking, bocsánat, de tackleben ott volt, tehát simán még mindig elit. Tehát nincs rá jobb szó, és nem hozott pocsék évet, félre ne értsd, de nem volt olyan kiemelkedő. A védőknél TJ volt nekem a másik, és én elhoztam Jonathan Greenardot. Mindenben. Mindenben. Ez a, tehát ő picit, még azt mondanám, hogy majd, hogy nem, ő linebackerként is vissza tud húzódni. Minden tud a srác, és olyan szinten fontos fogaskereke ennek a Vikings defense-nek, amikor tényleg azt se tudod, hogy front seven hogy áll fel. Tehát így, látjátok ti is, mindig ezt csinálja most Flores, hogy a hét ember gyakorlatilag egy vonalban áll a scrimmage-en, aztán majd abban a pillanatban, hogy a snap elindul, kettő elkezd visszafele rohanni, vagy mennek blitzelni, mint az állat. Ez van. És ebbe ő is, meg majd egy következő név, mind a kettő borzalmasan jól dolgozik. De Greenert szerintem nagyon-nagyon jól lubickol ebben a rendszerben, és én secondbe magabiztosan bemerem tenni.
Ja, vannak egyébként jó nevek, az első csapatnál is Gerett meg Watt, lehet, hogy unalmasan hangzik, de ők egyszerűen ennyire jók. Gondolkodtam azon, hogy adjak Hutchinsonnak egy honorable másik csapatot, de az a baj, hogy ha Hutchinson bármit kapna, akkor az csak is első csapat lehetne, viszont nem fog kapni semmit a sérülés miatt, szóval sajnos őt így kihagyom, és így akkor egy kicsit vadabban én Jared Verse Will Andersonnak adnám a másik csapatot. Anderson tényleg, ahogy Peti is mondta, talán csöndesebb, de kimagaslóan jó éve volt. Verse meg berobbant, és voltak nála jobb teljesítmények, de valahogy szeretném honorálni azt, hogy egy ilyen jó játékost megtalált a Rams. Jó, nem volt nehéz megtalálni egyébként, de hogy tényleg működik is abban a falban. Amiként egy nagyon jó defensive line lett a Ramsnél, csodálatos teljesítmény nyújt. Szóval én szívesen adok neki egy másik csapatos jelölést.
Még egy névről szeretném mindenképp beszélni, aki szerintem a... És nem tudom, hogy az egész szezonnak a legnagyobb meglepetése, vagy csak a védő oldalon, de Nick Bonito a Denverben, aki eddig éveiben még azt sem mondhattuk volna, hogy egy biztos kezdőjátékos volt, és most gyakorlatilag a Denver pass rush-nak, ami egy nagyon-nagyon jó egység, és nagyon mélyek, de ő az első számú embere, és Nick Bonito abszolút, hogyha többet lesz a pályán jövőre, és tudja ezt folytatni, és a Denver védelem ismét félelmetes tud lenni, akkor Bonitóról lehet, hogy jövőre komolyabban kell beszélnünk annál, mint hogy itt most megemlítem.
Nekem annyi bajom van vele, hogy nekem ő inkább egy ilyen Sam linebacker, mint sem klasszikus edge rusher.
Tehát ő sokat vissza tud lépni, igen.
Nagyon jó passzrásban, remek coverage-ben is, futás ellen viszont nem túl erős. Emiatt nekem tényleg ő egy ilyen Sam linebacker, inkább mint sem edge rusher, de ja, tök jó, hogy megemlítetted.
Na, én melyik Bencével, én ezt meg tudom érteni. Szerintem maga ott a rendszer az kvázi edge, teljesen nem árnyékból érkezik mindig. Én egyetértek veled, Bence, nagyon közel volt, én is temeztem vele, határozottan. Sok a misztekről egy-két év még kell, de ott lesz.
És hát akkor menjünk a védelem.
Hassan Reddicket mondhatjuk Bustnak egyébként? Mármint nem is a teljesítményre, hanem az egész jelenségre, amit ebben a szezonban produkált, úgymond.
Persze, persze.
Kitírtam fel Bustnak magamnak. Én Sam Hubbardot, akinek tavaly szerintem nagyon jó éve volt, most nagyon, nagyon nem találta azt a ritmus, mint tavaly szerintem, meg Epenesával nem voltam elégedett annyira.
Én is tudok egyet hazulról hozni, Rashan Gary, tehát mióta kitömtük, azóta nem tudja hozni. Sokat kettőzik, sok rajta a holding, amit nem dobnak be, de nem is tudom, 8 hétig egy szelkesen volt, tehát hogy egyszerűen nincs production mögötte, pedig elég nagy pénzt kapott, úgyhogy neki is feljebb kell lépni a jövőre.
Okay.
Akkor a linebackerek. Képzeljétek el, hogy 3-3 linebackert beraktak tavaly az All-Pro csapatokba, úgyhogy én is összeszenvedtem 6 játékost. A második csapat már nagyon nem volt egyszerű, de meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Az első csapatban van 2 egyértelmű név szerintem, Fred Warner, és hát a Philly-ből Zach Baun, aki a semmiből, a másik nagy breakout védő Bonito mellett nálam. Egyértelműen első csapatos. Én még beraktam Bobby Wagnert, és nem életmű, hanem ő is egyszerűen fantasztikus. És hát a második csapatban oda már igazából ilyen hipster játékosokat tudtam hozni, mint Kaden Ellis, akitől senki nem várt semmit, de szerintem abszolút vezére a Falcons defense-nek Grady Jarrett mellett. Beraktam Edgerin Coopert, mert annak ellenére, hogy csak a szezon második felében játszott sokat, az viszont egészen hihetetlen volt, és nem találtam olyan jó teljesítményeket, ezért úgy voltam vele, hogy akkor inkább a limitált számú, de extra kiemelkedő teljesítményt fogom díjazni, és még a Jetsből Jamien Sherwoodot, mert neki jók voltak a grédjei, nem tudok mit mondani, tehát valakit még be kellett raknom.
Figyelj, szerintem nem rossz nevek, én csak kiegészítem. Én Frankie Louvut kiemelném. Az első, az első csapattal többé-kevésbé egyetértek. Szerintem is Zach Baun, Fred Warner nem is kérdés, hogy benne legyen, de nekem tényleg itt a linebackernél Lovu és Blake Cashman nem hagyható ki. Uh-huh. A second back Cashman minimum, de én őt megkockáztatom elsőbe is.
Hát első közelében nekem a Baun, Warner, Wagner hármason kívül senki sincsen. Egyébként, tehát ők kiemelkedtek, Cooper nagyon jó kötelező második csapatos, Leo Sinálnak van egy csöndesebb, de nagyon jó szezonja egyébként a Kansas oldalán, és egyébként igen, egy csomó nevet lehet hozni a második csapatba, nagyon nem mondanék, örülök, hogy Bence említette Sherwoodot, mert ő nekem is a kicsit a semmiből megérkezve tök jó teljesítmény nyújtott. Az első csapat az nagyjából nem fix, és Cooper, aki még itt van, amúgy sok nevet lehet hozni.
Kordereknél is hasonló volt a helyzet nálam, hogy 3-3 játékos kiszenvedtem magamból. Itt egy van, aki szerintem megkérdőjelezhetetlen, az Patrick Surtain, és akkor utána én még Trent McDuffie-t, illetve Christian Benfordot beraktam az első csapatba. Második csapatba pedig Marlon Humphrey-t, Derek Stingley-t, és Quinion Mitchell-t, hogy Matyi is kicsit örüljön. Úgyhogy én őket hoznám cornernek. Mit szólsz, Matyi?
Quinion Mitchell, Cooper DeJean nál a második csapat, és pont. Itt sajnálom, ez ilyen, és egyébként én lehet. Még második csapatba Carlton Davis-t szeretném hozni.
Új, nem.
Aki
ha ő nem.
Hatalmas upgrade ebben a Detroit Lions-ben.
De szerintem ő nem annyira jó, mint amennyire a számai mutatják. Én akár egy Detroit meccset néztem, ez a csávó folyamatosan pass interference, holding, engedi az elkapásokat. Rengeteg tekülje van, mert engedi az elkapásokat, tehát hogy nekem ő nagyon nem.
Ezért hozom másik csapatba, mert még így is jobb, mint bárki, aki a Lions-ben valaha játszott, és ez elég szomorú. Az első csapatnál meg egyébként Surtain McDuffie kettőssel nagyon egyet tudok érteni. Én itt az a probléma, hogy én Brian Branch-et slot cornerként kezelem, és én akkor őt szeretném még ide hozni. Lehet, hogy majd ti a safety-nél említenétek, de Surtain és McDuffie mellett én Branch-et szeretném még ide bekategorizálni.
A nevek, amik említve voltak, oké, okay. Nekem Surtain, Bamford nem kérdés, hogy első csapat, szintén még Stinglit is ide raktam, de Sherzog Sauce Gardnernek ugyanúgy megvan a helye, tehát ez szerintem nem is kérdés. Attól függetlenül, hogy nem volt kiemelkedő éve, továbbra is egy teljesen jó corner a ligának, szerintem egy TD-t szereztek róla összesen ezen az évem, szóval én azt mondom, hogy Sauce Gardnernek ugyanúgy helye van legalább a második csapatban.
Kicsit beleszürkül, de hát igen, ez nem feltétlen az ő hibája. Safety-k. 2-2 játékos. Itt most az első kettő azt hiszem könnyű volt, utána nehezebb, bár hát egyébként nem, azért van 4 kiemelkedő játékos, 3 tuti. Én behoztam Xavier McKinney-t és Kirby Joseph-et az első csapatba, a másodikba pedig Kyle Hamilton-t és Jesse Bates-et. Peti.
Bates-nek nem tetszett a második fele az évének, én ezért őt kiejtem most. Én a két Detroit-i csimán beraktam. Tehát nekem az első az Xavier McKinney és Brian Branch. Nekem
Branch safety, aha, oké.
Okay. Nekem Branchnek az impactja, sokkal szabadabban játszik, srácok. Tehát, hogy én azt mondjam rá, hogy egy slot corner. Tehát nézd meg, hány interceptionje volt, stb. Azért ez nem slot cornerre jellemző. Ezt nekem oda nem volt, és a második csapatban simán jött Kirby Joseph, és ugye Kyle Hamilton is nálam itt van, aki nem tudom, hogy safety-ként kezelhető egyáltalán, de ide raktam, de nekem Brian Branch és Xavier McKinney-vel simán mernék menni.
Én ugye Branch-et már beraktam cornerbackbe, Kyle Hamilton-t viszont pont, hogy visszaraktam cornerbackből safety-be, mert a szezon másik felében többet játszott safety-ként, és talán ezért is voltak kimagaslóbb számai, tehát őt én inkább safety-nek raknám be, de benne van ebben a kategóriában, mármint úgy értve abban a kategóriában, akit én ilyen elit középső sztárvédőnek tartok, mint amit mondjuk Cooper DeJean-től várok majd, vagy ami Branch, vagy ami Hamilton, vagy ami McDuffie. Mindegy, én most safety-ként berakom első csapatba, mellette McKinney-t én is tenném, és a Kirby Joseph Brandon Jones páros tenném másik csapatba. Brandon Jonesnak nem feltűnően, de kimagaslóan jó szezonja van a Denver védelemben, és nagyon sokat hozzátesz. Honorable mention, Derwin James nagyon magára talált idén. Nem csak az előző meccsen, hogy felpakolt valami 2,5 szekket, hanem úgy alapvetően is marha jó a csávó. Jót tesz neki az, hogy a Chargers működik, látszik, hogy ő egy kicsit ilyen hangulati játékos, hogy amikor jól megy a csapatnak, akkor neki is jól megy. Szóval igen, őt hoznám még ide, és ugye Branch nálam cornerback, szóval azért nem említem itt.
Igen, hát a brutális tavalyi rossz szezon után, amit Harbaugh kezelett most James művel, az egészen hihetetlen, és ez valószínűleg tehát csak attól függ, hogy hogyan használják, úgyhogy. És hogy ja, még a Seahawksnál Julian Love egyébként egy elég jó játékos. ő lehet az, akit McDonald ott a helyi Kai Hamiltonként akar kezelni. Többé-kevésbé sikerül is, nyilván Lev nem olyan jó játékos, mint Hamilton, de egyébként meg nagyon rendben van. Őnek is a szezon eleje volt a jobb. Aztán, amikor a Seahawks elkezdett random kikapni minden meccsen, akkor ő is visszaesett, de ő is abszolút ott van a top safety között. Jól van. Akkor ezt meg is beszéltük, meg vannak a csapataink, hoztunk rengeteg nevet, remélem, hogy minél több játékos ezek közül ténylegesen díjazva is lesz. Különös tekintettel Calais Campbellre, én őt nem tudom elengedni, srácok, muszáj, hogy bekerüljön így ebben az évben az egyik csapatba. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és hamarosan érkezünk a fantasy szezonzáróval is. Azt is hallgassátok majd meg, illetve nézzetek NFL-t, college focit, és minden más egyebet, ami szórakozást ad nektek.
A darts is ellepte a Discordunkat.
Ú, nagyon jó, így van. Aki esetleg a darts VB-ről szeretne beszélni, jöjjön szintén Discordra, mert hát ezt is nézzük. Mindent nézzünk egy kicsit, ami éppen van és fontos. Na, hát mindenkinek további szép napot. Köszi srácok, hogy itt voltatok, és sziasztok!
Hello, sziasztok!
Sziasztok!